Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Férfiak Klubja, a Felelős Férfiak, Apák és Férjek műsora. Én Bedő Imre vagyok, a Férfiak Klubja alapítója, és köszöntöm állandó műsorvezető társamat, Krúdi Tamás. Szervusz, Tamás!
Szervusz, Imre, és én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Majd érdekes témával rukkolunk elő a pénz és a keresztény értékek, a vállalkozás, a vezetés, a 21. századi menedzsment kultúra és a keresztény értékeknek az összefüggését szeretnénk egy kicsit gorcsó alá venni, beszélgetni meghívott vendégünkkel, ugyanis mindannyiunkban él egyfajta ilyen régi beidegződés, hogy nekünk nem csak szerénynek kell lenni és alázatosnak, hanem szegénynek is érdemes lenni, és hogy a gazdagok azok mondjuk a Biblia szerint is nem a jó emberek voltak, és hogy állandó romlást hoz a gazdagság, és hogy tehát van egyfajta ilyen belső kulturális gátunk is a pénzzel, a vállalkozással, a vagyonnal kapcsolatosan, és hogy vajon ez jogos-e, vagy összefér-e a pénzszerzés, van-e etikus pénzszerzési lehetőség, hogy a vállalkozási morál, az embereknek a vezetési kultúrája összefésülhető-e a keresztény etikával. És tényleg a vagyon maga az, hogy valakinek, hogy mondjam, a több, mint elég, ugye, az lehet sokkal több, mint elég. Tehát a nincs semmi, az egy nehéz dolog, az éppen elégséges anyagi, az úgy kielégítő forma, a több, mint elég viszont lehet a csillagos égig. És hogy vajon mi fér bele a keresztény etikába, és mi nem? És talán itt még egy dolgot felvetnék, hogy lehetséges az is, és lehet, Tamás, ezt nem tudom, hogy te mennyire értesz egyet, ugye én vidéki, erdélyi családból származok, és ott azért sok kis falu van, ahol... Te Magyarországon is, egész Magyarországon is a nincs kultúrája volt jellemző, tehát igen, nem volt soha elég, tehát mindig az emberek kínlódtak, és nem volt semmi, egyről a kettőre jutni nagyon nehéz volt. És ebben a kultúrában lehet, hogy azért rögződünk belénk a Bibliának ez a szegénységre vonatkozó része, hogy mindenkit biztatni akartak, hogy így van, jó lesz. Jó, majd oda át gazdag leszel, ha itt szegény voltál, hogy mindenki nyugodjon meg. Ma viszont ugye van lehetőség arra, hogy az ember anyagilag is haladjon, viszont bűntudat van, tehát vannak, akik tényleg nem etikus módon gyűjtik a vagyonokat, van, akik tényleg nem olyan módon vezetik az embereiket, van, akik átgázolnak másokon, de van, aki nem annyira, és mégis bűntudata van egyszerűen azért, mert jobban sikerült az élet vállalkozóként, pénzügyileg, anyagilag. Erről beszéljünk egy kicsit. Ja. Hogy kérdez össze?
Jó. Nekem Teréz anya nagyjából összefoglalta ezt az egészet. Ugye ez mindenkinek probléma egyébként. Ugye, hogyha globálisan szemléljük az egész világot, akkor látjuk, hogy vannak országok, ahol sokkal szegényebben élnek. Mi is élünk valamilyen névon, és vannak országok, ahol meg gazdagabban élnek az emberek. Hogy ez igazságos, nem igazságos? Miért van különbség ember és ember között, anyagi tekintetben is, meg ugye hát minden más tekintetben is. És Teréz anya ezt úgy foglalta össze, hogy azt mondja, hogy őt nem az zavarja, hogyha valakinek holmiai még dolgai vannak, meg sok dolga van, mert biztos megdolgozott érte, biztos tisztességesen szerezte, őt nem ez zavarja, őt az zavarja, hogyha valaki olyasmit dob ki, amit más még boldogan tudna használni. Tehát ez nekem azért tetszik nagyon, mert ez nem azt mondja, hogy nincs meg benne az a fajta, tényleg sokunk számára, és talán tipikusan belénk rögződött, amiről te is beszélsz, ilyen kicsit gazdagság ellenesség, ami önmagában, hogyha valakinek pénze van, az biztos, hogy rossz ember. Hanem azt mondja, hogy nem, biztos megdolgozott érte, megérdemli, aki megdolgozik érte, az kapja meg. A probléma itt az elosztásban van, és ez szintén ebben az egész mondatban benne van, hogyha olyasmit nem osztok meg valakivel, ami már nekem nem kell, az biztos, hogy problémás. Ez biztos, hogy nem jó. Ami nekem már nem kell, és ezt nem tudom megosztani másokkal, hanem inkább kidobom. Tehát ez az elosztás rendszerében okoz problémát. És hogyha belenézünk a Bibliába, és ugye Jézus nagyon sokszor elég, hát szigorúan nyilatkozik a gazdag emberekről. Ugye például oda megy hozzá az ifjú, a gazdag ifjú, és mondja, hogy mit tegyek, hogy igaz ember lehessek, és akkor azt mondja neki Jézus, hogy tartsd meg a törvényeket, tiszteld apádat, anyádat, ne paráznák, hogy ne lopj, stb. És azt mondja, hogy ezt mind megtartom. Akkor azt mondja, hogy ha igazán igaz ember akarsz lenni, akkor és ide visszavezethető kicsit az, amiről te is beszélsz, akkor add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kövess engem. És erre a gazdag ifjú lehajtott feje eloldalgott, mert igen nagy vagyona van, ezt írta a Biblia. Tehát, hogy van egy ilyen elvárása a bennünk is, ez a történet abszolút bennünk van, és ez kvázi ideálként jelenik meg. Ugyanakkor a Biblia másik történet, ami szerintem nagyon sok mindent elárul, az a hűtlen intézőnek a története, amelyik azt mondja, és most itt áttérek a másik oldalra, tehát nem pusztán a birtoklás, hanem a megosztás része válik fontossá, hogy a hűtlen intéző ugye arra számít, hogy a gazda, amikor hazajön, akkor el fogja őt csapni az intézőségtől, és hogy mit csináljon, és oda rendeli az adósokat, és mindegyiknek elenged egy csomót, mondjuk a felét elengedi az adóságából. És erre azt mondják, hogy azt gondolnánk, hogy ez tényleg micsoda hűtlenség, micsoda tékozlás, meg disznó dolog. És akkor azt mondja erre a Biblia, hogy a hamis mammonból, ha te jó vagy, másoknak jót teszel, akkor barátokat tudsz szerezni. Tehát ez azt mondja, hogy ez megint az elosztás meg a megosztásról szól, hogy oszd meg azt, itt tulajdonképpen nem is a sajátját osztja meg, de jót tesz emberekkel, tehát lehet jót tenni. Tehát nekem ez azt jelenti, hogy ha van valami az embernek, rá van bízva, akkor nagyobb felelősség van rábízva, hogy jót tehessen másokkal.
Ez egy közgazdasági kérdés is egyébként, mert ugye a közgazdaságban ez egy fontos tétel, hogy te magadnak ugye fölhalmozol több anyagi javat, mint kellene, akkor azt hogyan, mikor vonod ki a gazdaságból, mikor adod vissza, ugye, vagy hogy hogyan tudod mondjuk a halálod után mi történik ezzel, hogyan lehet azt úgy működtetni, hogy a közösség javát is szolgálja, és hogy mi lehet az, amikor te ezt kivonod innen. És valóban fölmerülnek kérdések, ugye az egyik az a lelkiekkel kapcsolatos, ugye, mert az, amit a Teréz anya mondott, hogy ha kidobod, ugye ezt én gyerekkoromban egyszer hallottam egy közmondást, és azóta évekig vitatkoztam vele, de nem tudom, 5-6-10 éves koromban lehetett, hogy ez nem lehet igaz. Ugye azt mondták, hogy az a legszegényebb, aki kidobja a kenyeret. És ugye Ceausescu korszakban 30-nek a kenyeret kaptunk ugye ilyen jegyre, és hogy nyilván az volt, hogy az a gazdag, akinek annyi kenyere van, hogy abból még ki tud dobni, és nagyon nehéz volt nekem gyerekként megérteni, hogy itt a lelki szegénységről van szó, hogy kidobja a kenyeret, ugye, tehát ez egy szörnyű bűncselekmény, hogy létrejött valami teremtett dolog, egy teremtett dolog, ami utána kárba vész, ugye, hogy semmi teremtett nem mehet kárba. És itt jön el az, hogy ha anyagiakat nem teremtünk végül is semmit, mert magunkhoz csoportosítunk, inkább valahogy így kell létrehozni. Ma ugyan a modern közgazdaság, most nem akarok belemenni, mert a nézőket biztos untatná, hogy valóban fiktív dolgok, fiktív pénzeket tolnak bele, ugye, tehát létrehozzák valakik ezt, tehát úgy csinálnak, mint a teremtenének, és abból vonunk magunk felé mindenki, amennyit tud. De valóban nagy kérdés az, hogy utána azzal a dologgal mi történik. De én így picit közelebb hoznám, tehát nem is már a befektetések, meg a szétosztás, meg a nagyon nagy gazdagságoknak a visszacsorgatásáról beszélnék, hanem egyáltalán az, hogy valakinek tényleg nagyon jó autója van, és lehet neki 3 autója is. És hogy összefér-e ez a keresztény etikával? Lehet-e keresztényi módon vállalkozni, és bűntudat nélkül vagyont szerezni? Aztán persze, hogy a bűntudatoddal és a lelkiismereteddel való kiegyezés során te hogyan bánsz vele, tehát amikor vissza kell juttatni ezt, az is egy nagyon fontos kérdés. Mennyit tartasz meg, mi az, amit te biztonságosnak ítélsz a családod, a gyermekeid, a többi szempontjából, mert van, aki most azt mondaná, hogy hát, ha lenne 10 millió forintunk, akkor az már valami pici dolgot jelentene a gyerekeinknek, hogy el tudjanak indulni. A másik meg azt mondja, hogy 10 millió forint az semmi. Nekünk, ha lenne egy 100 millió forintunk, akkor nagyjából hát egy lakás 40-50 millió forint, és akkor is itt kezdődik az, hogy az is van egy harmadik, aki azt mondja, hogy hát ne arra úgy azért, hogyha 1 milliárd forinton van a bankban, úgyhogy ahhoz nem nyúlok hozzá, és közben megvan a lakásom, hitelem, minden megvan adva, akkor esetleg azért úgy ad egyfajta kicsi lélegzetvételt. És hogy mindegyik bele fog ebbe férni, úgyhogy nagyon örülök, hogy be is mutatom most a vendégünket, mert szeretném behívni a beszélgetésbe Szabó Szilárdot, aki egy nagyon komoly méretű vállalkozó, építőiparban tevékeny, de mindenféle más aktivitásaik vannak, keresztény médiában is, ugye egyrészt befektetők, tulajdonosok és a gondolatoknak is a hordozói. Szervusz Szilárd!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval azért hívtunk téged, mert tényleg érezhető a vállalkozók körében ez a zavarodottság. A pénz szerzés kapcsán a kisember számában, fejében is a zavarodottság ezzel kapcsolatosan, és te ennek egy jó példája vagy, hogy hogyan lehet ezt keresztény módon megközelíteni egyáltalán.
Én azt gondolom, hogy ezt nem is szabad másképp megközelíteni, mint keresztény módon. Elvégre keresztény ország vagyunk, nem? Ezt halljuk mindenhol, legalábbis a világ más részein. Azt gondolom, hogy a Bibliának a helyes alkalmazása az egy olyan tudást ad az embernek, egy olyan tudást a birtoklásra, a dolgok felhasználását bemutatja, ami nélkül én már nem szeretnék élni. Egy kíváncsi ember voltam, ezért elkezdtem ezt tanulmányozni. Hál' Istennek volt a barátaim, akikkel együtt tettem mindezt, és onnantól így a pénz körül mindig egy ilyen homály lengett, ami nem tudom, hogy alakult ki, valószínűleg a múlt rendszer hozománya, vagy valamiféle olyan tudásnak a hiánya, ami nem az Isten igéjéből fakad. Ne felejtsük el, hogy a Bibliának az összes nagy embere, az összes Mózes, Ábrahám, Salamon, Dávid igen vagyonos ember volt, és sehol nem úgy említi ezt az ige, mint akinek ez egy hátrány, vagy handicap, vagy valamiféle egóból fakadó dolog, amivel rendelkezik, hanem áldásként szerepelt a Bibliában. Egyetlen helyen sincs átokként megemlítve a pénz, hanem áldásként van. Ami probléma van, az az embernek a lelki állapota, mert a jó ember az ő szívéből hoz létre jó dolgokat, és a rossz ember pedig rossz dolgokat hoz létre, tehát a pénzt azt szerint használja egy módos ember, hogy mi van az ő szívébe. Tehát a szívnek az állapota a sokkal inkább fontos, mint az, hogy a pénzt nevesítsük, hogy mennyi van, vagy hogyan, mert ha jó az ember szíve, akkor az ő vagyonából lehetetlen dolog. Ugye említett ez az előbb Teréz anyát. Lehetetlen dolog, hogy elképzeljük, hogy Teréz anyát megrontja a pénz. Nincs ilyen. Ha a szíve olyan, és keresi a módját az emberek megsegítésének, örömmel lesz benne, és áldás lesz az emberek számára, és az emberek is az ő számára.
Tehát azt jelenti, hogy amikor a Biblia mondjuk a gazdagokat megrúgja, vagy a gazdagokról negatív színben beszél, akkor az egyik fajta gazdag, de van ott másik fajta gazdag is, ugye, tehát a jó szív és a kőszív és a hússzív, vagy hogy
igen, azt hiszem, ez kicsit úgy van, ahogy tényleg Szilárd említetted te is, hogy nem az objektív gazdaság, tehát nem azt mondja, hogy akkor ha neked ennyit van, akkor te rossz ember vagy, és hogyha ennyit van, akkor jó ember vagy, hanem mindig a szituációtól függ. Tehát ugye a Lázár története milyen érdekes, Kódus Lázári, amelyik kicsit a Teréz anya sztorira, vagy a mondására hajoz az egész, hogy ő is annak örült volna, hogy ami leesik az asztalról, vagy amit a kutyáknak, vagy a disztónknak vett, hogy adjon neki valamit tenni, de azt se kapott. Tehát ez az a szituáció, amiről te is beszéltél, hogy az ember nem tud bánni azzal a pénzzel, meg azzal a gazdagsággal, amilyen van.
Igen, most ezt annyiból idézőjelben nem módosítanám, hanem a mai kor szerint átszabnám. A Teréz anya a korszakában azért valljuk be, igen kevés volt a vagyon a világban. Nagyon kevés emberhez jutott el, ami ma az átlag ember részesül belőle, az annak idején vagyonnak számított. Igen. Ma sokkal több javak vannak, étel, ruházat, stb., ami elementális szükséglete az embernek. Ma sokkal több van ebből. És azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy gazdag ember vagy szegény ember a bibliai példázat, akkor konkretizáljuk, mert a Bibliának nincsen megrovó szava a gazdag emberhez. Akkor van, sőt, az egyetlen dolog, amikor maga Jézus a pénzt elkérte volna az embertől, az a gazdag ifjú, de ameddig a gazdag ifjú csak azzal foglalatos volt, hogy ő betöltse az igét, Jézus elmondta azt, hogy a gazdag ifjú túl vagyok rajta. Azt megtettem. Aztán Jézus tovább lépett, és akkor mondta, hogy adod a vagyonod a szegényeknek, amikor már az lett volna az ő terve, hogy legyen az ő tanítványa.
Igen.
Tehát a tanítványozási folyamatnak az első lépése lett volna, és azt mondja a sok bibliakutató, hogy bizony ő annak a sokszorosát visszakapta volna utána. Mert soha nem ment úgy valaki oda Jézushoz, hogy oda megy hozzá, és szegényebben távozik tőle, legalábbis szolgálok, mint ahogy találkozott vele. Isten mindenkit gazdagabbá tesz, hogy gazdagabb lesz lelkiekben, anyagiakban a találkozás után, mint ami előtte volt.
Igen, hát tudom, hogy az Egyesült Államoknak is, ugye az amerikai étoszban benne van ez, hogy ahogy te is említetted, hogy ott, és kicsit másképp áll hozzá a gazdagsághoz, mint ahogy mi állunk, és ez talán nem is tudom, így a protestáns gondolkodásnak a következmény, hogy áldás, tehát ott a Jóistennek az áldása mutatkozik meg azon az emberen, akinek jól megy az üzlete, és aki gyarapszik.
Igen, de van ugye, de akkor beszéljünk egy kicsit azokról is, akik azért gonosz oldalon állnak, tehát nem gonosz emberek, de mondjuk a kőszívű és az embereikkel rosszul bánó, másokat átverő vállalkozók is vannak. Tehát az ő számukra nyilvánvalóan nem egy isteni áldás, hanem az valamiféle ilyen összeharácsolt, ilyen fizikai erővel összelapátolt vagyonról beszélünk. És a kettő között mi a különbség? Tehát az áldás és az ilyen típusú ugye másfajta vagyon szerzés és a lélek között, amelyik megszerezte, ugye csak azért, hogy beszéljünk erről is a hallgatóknak.
Azt gondolom, hogy törvényszerűségekről beszélhetünk. Az Isten, amit tervezett és létrehozott a Földön, az a vetés-aratás törvénye. Ha megfelelő helyre veted a magodat, itt gondolok, lehet ez párhuzamba spirituális és fizikai is, akkor aratás következik. Ez az isteni rend. Hogyha valaki behozza ezt a gonoszságot az ő áldására, mert az, hogy a pénz ő hozzá elért, az valaminek vagy elvette valakitől illegálisan, hogy beviszi ebbe az illegalitást, az ilyen ember természetesen gonosznak titulálja a Biblia, de az nem a pénz miatt, hanem a pénzhez való viszonyulása miatt ennek az embernek. A pénz önmagába egy eszköz, amit szokták mondani, hogy nagyon kegyetlen úr, de nagyon jó szolga. A pénz maga. Tehát azt gondolom, ezekben az esetekben minden esetben kivétel nélkül a szív állapota az, ami eldönti, hogy az ember valóban egy diktátor, vagy egy embereknek a sanyargatója, vagy pedig egy embereknek az áldásául szolgál. Minden esetben a szív állapota. Én nem térnék el ettől, mert ezt látom a magánéletben is. Én soha nem úgy választok munkatársakat, vagy bárkit, hogy akivel üzletelek, hogy milyen tudása van, milyen diplomája van, hanem azt nézem, hogy milyen a szíve. A jó szívű ember az bármit képes megtanulni, azzal jó dolgozni, még ha több időt is kell rászállni, mint egy profi gonoszra, nem vagyok hajlandó gonosz szívű emberekkel dolgozni, mert tudom, hogy annak minden, amihez nyúl, abban nem lehet jó dolog.
Ez mennyire fontos, amit mondtam, mert ma, mintha fordítva lenne a gondolkodás. Nagyon sokan inkább azt mondják, hogy válaszok inkább a profit,
a szakértőt,
mert a szakértelm az a legfontosabb, és az, hogy mit gondol meg a privát életében, hogyan él, az nem számít. De te pont az ellenkezőjét mondod.
Ez az a kérdés igazából, hogy mi a mi gondolkodásunk, a mi belső világunknak mi a középpontja. Hogyha az, mert ugye van többféle igazság, minimum három. Ördögi, isteni és ember igazsága. És hogyha valaki csak a profitra teszi a hangsúlyt, onnantól kezdve az ember miért érték már félre van téve, úgy cserélgeti, hogy akarja, az az igazság, az már ördögi igazság. Ott is van egy igazság, de nem fog megállni. Az Isten igazsága az, hogy mindennél jobb, ugye teremtéskor azt mondta az Isten, hogy ez a világ jó. Aztán megteremtette az embert, mondta, ez igen jó. Ez is igaz, de az az oldal is igaz, hogy az ember teszi tönkre ezt a világot. De milyen ember? Nem hiszem azt, hogy istenfélő ember ezt a világot tönkre teszi. Mert más helyen azt mondja a példabeszédek, hogy a jó gazda ismeri az ő barmának az érzéseit is. Tehát nem tudunk elképzelni egy olyan embert, aki az ő állat, beszéljünk akkor az állatvédelemről, az állatainak az érzéseire figyel, és közben embergyilkos. Ezt nem tudjuk összerakni.
Igen.
Más lélek.
Hát nagyon érdekes, hogy azt mondják, ugye azt mondja a Biblia is, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. És hogy milyen lelkű az a bizonyos vagyonos ember, ugye, annak a gyümölcsei egyrészt a teljes környezetére kihatnak. Tehát az üzlettársaira, a munkatársaira, a családjára, a baráti körére, és leginkább ő rá is. Tehát a fának a törzse is olyan lesz, mint tehát, hogy meg lehet nézni, talán mindenki ismer jó gazdag embert is, meg kevésbé jó gazdag embert is, maradjunk annyiba, és annak a gyümölcsei, ahogy szanaszéjjel terjednek, a hatása, mint egy ilyen rádió kisugárzása, hogy egészen más jelleget tud ülteni. Tehát jól fogom itt meg is az is, hogy a saját lelkére és a saját fizikai, a betegségeire például milyen erős hatással van az, hogy áldásként van jelen az életében a vagyon, vagy pedig nem átok ez, hanem mi lehet ennek az ellentétje, tehát ez a nehéz teher, ugye áldás, vagy egy nehéz teher maga az a vagyon, ahogy ő összeszedte, amilyen hatással volt másokra és saját magára.
Hogyan lehetne szerintetek kikerülni az egyértelműen létező korrumpáló hatását a sok pénznek? Tehát ugyanúgy, hogy a hatalomnak is van korrumpáló hatása, ugye a sok pénznek is, érteni, hogy a sok pénznek van korrumpáló hatása. Tehát az ember azt hiszi, elkezd úgy érezni, hogy nekem ez jár.
azt gondolom, hogy vissza kell térjünk az eredendő dologhoz, hogy az embernek a szívének az állapotához, mert ahol az embernek a szíve, ott a kincse, és ahol a kincse, igen, ott a szíve. Igen, igen. Ha az én értékrendemben ott belül lehet, hogy jól tudom magamat moderálni, szépen tudok beszélni, szép öltönyt veszek fel magamra, és senki nem látja, mi van a szívemben, de hogyha én egy olyan ember vagyok, hogy keresem a gonoszságot, és keresem a korrupt cimborákat, előbb-utóbb meg fogom találni. De ha én azt keresem, nekem nagyon sok évembe került, mire ki tudtam teljesen szűrni ezeket az embereket az életemből. Azt keresem, hogy ki az, akivel tudnék jó dolgot gyakorolni, hogyan lehetnék hasznos emberek számára. Persze ez attól függetlenül, ne gondoljunk semmi extremitásra, én is élek és dolgozok, de tudom azt, hogy senkivel nem vagyok hajlandó úgy, senkitől úgy elválni egy üzleti tranzakció után, hogy mondjuk neheztelés vagy harag. Egyszerűen volt, hogy háromszor mentem vissza az ember irodájába, azt mondtam, hogy nem mondtad el a valóságot, mondd el, hogy ezt oldjuk meg, tegyük rendbe, én is hibázhatok, ember vagyok. És utána ez nekem olyan nagy felszabadult adott, olyan könnyedséget az életbe, hogyha ezt gyakorlod, akkor egy idő után a világnak az a terhe, ami ma az embereket megnyomorítja, nem is fogod érteni, hogy mi az. Én nem tudom, mi az, hogy unatkozni, vagy depresszió, vagy stressz. Nem tudom, mi az.
Neked volt olyan az életedben, hogy még nem így gondoltad, tehát ilyen hagyományos módon álltál hozzá, hogy ez a vagyonszerzés, ez valami bűnös dolog, és utána valahogy megvilágosodott benned ez az egész gondolat, hogy ezt össze lehet egyeztetni, hogy ez milyen úton jutott el hozzád ez az egész.
Sajnos nagyon hosszú és rögös úton jutott el, jobban szerettem volna, hogy egy kicsit simább az utam, de én nagyon figyeltem és lestem a dolgait és jegyzeteltem azoknak az embereknek, akiről felnéztem. És láttam azt, hogy sok ember tényleg egy-két milliárdos közelébe értem, és akkor wow, úgy néztem rá, micsoda ember, és amikor közel kerültem hozzá, és már majdnem, hogy baráti kapcsolatban lettünk, akkor láttam, hogy ennek az embernek a pénzén kívül semmi nincsen. Nekem semmi nem kellene a pénzen kívül, ennek az embernek az életéből. És mondtam, hogy értsük meg, ez nem siker, ha csak pénzed van. Ez az ember elutazott hetekre valahová, és a gyerekét babysitterre hagyta, és kihagyták a napon, majdnem meghalt a gyerek, a bébi, mert egyszerűen bulizott az a személyzet a házba, akire bízták ezt sok pénzért. És láttam, hogy megvehetünk dolgokat pénzért, de az életet nem tudod, mert sok mindent nem tudunk megvenni. Aztán láttam olyan embereket, akik szintén köztiszteletben álló olyan egy professzor úr volt, akinek nagyon felnéztem a munkását, egy etalon volt nekem. Aztán elmesélte az ő dolgait, mikor megint csak barátok lettünk, amikor ahova jár ő, és hát fiatal lányokkal, és a többi, és egy világ omlott össze bennem. És mondtam, hogy nem, ez egyik sem, nem siker. Az, hogy ismer a fél Európa, vagy az, hogy tényleg több, mit tudom, milliárd forintja van a cégében, ez nem siker önmagában. Kell, hogy legyen egy családi harmónia, egy békesség, egészség, és anyagilag én nem szabnék határt. Nyilván szorgalomtól, képességtől függ, de egyfajta olyan bőség, ami azt szoktuk mondani ezt poénosan, hogy a sárga csekk ne okozzon stresszt, ha megjön. Te tud kifizetni a dolga, és onnantól hol a határ, nem tudom. Nyilván képesség és szorgalom kérdése. De én erre a kombóra törekszem, hogy legyen a lelkemnek békéje, ami igazság, meg van írva, igazság alapján leszel erős. Tehát, hogy tudod azt, hogy igazságban jársz. Ha nem, úgy is szól majd valaki, és korrigálod. A családoddal, a gyerekeiddel legyen harmónia, összhang.
És arra, hogy jöttél rá, hogy ez kifejezetten a keresztény etika lehet az, ami kikönnyíti a vállalkozók lelkét, ha követni kezdik. Tehát megszüntet egy bűntudatot, és áldást hoz az élet összes többi területén is, mert ugye nem csak a pénz területén hoz az akkor áldást, hanem a magánélet területén, a barátságok területén, az egészség területén, és minden más területen is, mert megszűnik az a rossz gyümölcs, de arra vagyok kérdés, hogy hogyan jöttél te erre, hogy vigyük közelebb valahogy a hallgatókat ahhoz, hogy ez egy igazi út lehet a pontosan a keresztény tanítás, a vagyonos vállalkozó nyugodt, harmonikus élettére.
Ott hozzak egy analógiát, ami engem mindig nagyon-nagyon tetszik, és szíven ütött, ugye a Csókai professzor úrtól származik az analógia, hogy azt mondta, hogy amíg ő nem volt jó ember, addig nem volt jó szakember. Hiába ismerték el, addig tudja magáról, hogy nem volt jó szakember. És amikor sikerült neki megtérnie, és a tisztességes útra lépnie, akkor jobb szakember lett.
Abszolút egyetértek ezzel. Én elmondom azt is, mint személyes bizonyság, hogy ahogy a lelked megnyugvásra lel, nyilván hit által és jó cselekedetek által, abban a pillanatban megjelennek olyan képességeid, ami addig nem volt. Ezt nem tudom megmagyarázni, ez így működik.
Van nekem több nagyon jó barátom, és többen, akik viszonylag vagyonos emberek, és többöktől hallottam azt, hogy úgy érzik, hogy minden reggel, amikor mintha csatába mennének, amikor mennek az üzleti életbe. Hogy tényleg egy kicsit ilyen érzetük van ebben az egészben. Lehet, hogy bennük van a hiba, nem tudom, de hogy ez van, hogy ugyanazért az egy dologért nagyon sok ember verseng, és nem mindig tisztességes eszközökkel. Hogyan őrzi meg az ember az integritását egy ilyen közegben?
Az értékrend. Az értékrend, ami belülről fakad, hogyha nekem sokkal fontosabb az életben az, hogy Isten előtt, tehát az a tudat, hogy mesztelen jöttem erre a világra, és ugyanígy fogok elmenni innen, és ami a kettő között van, arról pedig felelni fogok. Ha ez a, csak ezt az egy dolgot, ha csak kiragadjuk az egészből, és ezt elhiszem, és egyszerűen beépül a tudatomba, akkor már, higgyétek el, több gyilkosság nem jönne létre, mint ami létre. Ha csak több rablás, embereknek a kifosztása, bármiféle bűnös dolog, ami embereket meglop, nem valósulna meg. Csak az emberek ez fölött elsiklanak, és a tudatlanság. Senki nem szembesíti őket. Azt mondjuk, hogy keresztény országban vagyunk. De volt olyan ember, aki verte az asztalt, hogy keresztény pártnak is volt a tagja, és mondta, hogy keresztény. És akkor mondtam neki, ne haragudj, barátom, tisztellek téged. Mondanál nekem kettő Zsoltárt. Megáll, mondom, mondja idéz egyet. Bárhonnan idéznél egy igét, és nem tudod semmit idézni, mondta, ez nem kereszténység. Ott kell legyen ez a törvény a szívünkbe, és értelemszerűen a szánkba is.
És te érzed azt, Szilárd, amikor reggelek fölkezd, és mondjuk tényleg mész egy ilyen tárgyalás, mint hogyha harcba mennél? Tehát van ilyen image ennek a dolognak, vagy
nincs? A harc nem biztos, hogy kizárja. A harcmodort egészen megváltoztatja az, hogy te milyen szívvel. Mert az is egy harcmodor, hogy te álhatatosan kitartasz valamilyen érték mellett. És akkor is kitartasz, és nem írod alá a szerződést. Belső harc is önmagaddal, mert például nagyon sok pénzt tudnál keresni, de nem tiszta a pedigréje a dolognak, vagy érzed rajta ezt az egész, valakit át kellene verni, vagy valaki túl sokat veszít rajta, és ez azért nem valószínű, hogy maga a harc nem probléma, az a harc baj, amikor lekaszabolsz valakit, anélkül, hogy gondolkodnál rajta. Vagy csak a profit érdekel, és mindegy, hogy hány lélek pusztul el. De hogyha te az igazság mellett állsz ki, vagy a tisztaság mellett állsz ki, és igyekszel a legjobb tudásod szerint ugye olyan körülményeket létrehozni, akár egy nagy szerződés tekintetében is, amivel tisztán tudod tartani, és azért biztos vagy, hogy az áldás talán nagyobb lesz. Ugye most ezt én is a saját életemben így próbálom csinálni, ezért gondolom, hogy a harci analógia az nem rossz,
nem
de rossz. Olyan, mint a gazdag analógia, jó. Hogy van a rossz gazdag, meg a jó gazdag.
Hagyj tegyek hozzá, akkor még egy aspektus, hogy nem lehet mindig, minden üzleti tárgyalás végén win-win helyzetet, hogy mind a ketten nyerjenek.
Miért lehet?
Lehet.
Lehetséges. Abban az esetben nem lehetséges az, ha mindig többet szeretnél a magadnak, mint a másiknak. Uh-huh. De hogyha benned van az, amit a Bibliában tartasz, hogy az ember szeretete és tisztelete. Tehát én az igazi szabadságot úgy definiálom, ha tudok egy dologért törtetni, én ezt nem harcnak hívnám, inkább azt, hogy mint a sportban, aki minden megtesztet, de nem,
küzdelem.
Igen, egy ellenfél, de nem ellenség.
Igen.
Tehát nem egy tájboxra gondolok, hanem inkább egy futóversenyre, tehát nyilván igen, a sportra, amikor gondolok. Tehát azt gondolom, hogy ennek van azért egy mértéke, hogy ameddig nem látod őt ellenségnek, és nem gondolsz rá gyűlölettel, addig azt gondolom, hogy ez egészséges, ez a kis akár rivalizál, nem tudom, minek nevezzük, de azzal nincs gond, hanem amikor átmegy az egész egy ilyen gyilkos, amikor nincs határ, igen. Amikor már az ember, tehát bármit elkövetnél, ha tőled függne, az ellenfeleddel a pénzisten érdekében. Bármit feláldozná a pénzisten oltárán. Ez már veszélyes dolog, és innen már nehéz
vissza. Léptél-e te vissza olyan üzlettől, olyan szerződéstől, amit nem éreztél jónak?
Nagyon sokszor. Hallgatok a belső hangra. Egyszerűen nyilván lehet most több pénzem lenne, ha nem így tennék, de nem lenne békességem. Nem lenne tiszta öntudatom.
És többet hozott az, hogy visszaléptél később, mint amennyit vitt? Mert ugye vitt nyilván pénzt.
Ha csak pénzről beszélünk, akkor ezt nehéz lenne megmondani. Az is lehet, hogy jobban jártam volna, ha egy vérmesebb harcot vívok, de mint az előbb is mondtok, én összességében nézem.
És hogy is megimádkozod ezeket a döntéseket? Vagy gondolom leülszámolsz, tehát van egy racionális része, és akkor, ahogy mondtad, van egy ilyen zsigeri igen. része is. Akkor
igen, a megérzés szerint. Abszolút így van. Tehát én ezt nem szoktam addig úgy hozni semmilyen fontos döntést, még előtte nem csendesedek el egy szobába magamba, vagy esetleg a feleségemmel, vagy most már ugye a gyerekek is ott vannak, tehát beszállnak. Tehát ameddig nem kérem azt a kis finom érzést ott a lelkembe belül, addig nem szoktam dönteni nagy dolgokban.
És mi itt a kulcs szó az, hogy ugye most két extrémát mondok, hogy ez egy jó biznisz, vagy hogy ez egy tiszta biznisz, vagy mi a te kulcs szabad erre, hogy tudnál megfogalmazni, hogy mi az, amit érzékelni akarsz ebből, ahhoz, hogy jó döntést hozzál a végén?
Hát valahogy az, hogy ha akárhány részvevő van ebbe a bizniszbe, senki ne járjon pórul. Igenis, van win-win helyzet. Én nem is szeretnék más módon üzletelni. Tehát nem mondom, van amikor valamit elrontottunk, vagy tévedtünk, vagy ugye pláne építőiparban, akkor nekem mindig az a szlogenem, hogy 24 órát adj nekem is kijavítom. Tehát előfordul, de akkor biztos, hogy ez gyorsan korrigálva van, és elnézést kérünk. És volt olyan, aki üvöltözve hívott fel, hogy de hát itt beszakadt az út, és akkor kiderült, hogy persze elmészőgőr volt előtte, csak nem szólt. És akkor mi rohantunk oda, és mondtam, tudom, hogy nem kérek érte semmit, de többet ilyen hangot nem is meg velem, mert én tisztelet téged, Ted, és az lett évekig a legjobb barátom, olyan szinten megváltozott az ő hozzáállása. Tehát,
egyébként nagyon érdekes, hogy én is ugye az üzleti életemben, mielőtt a férfiak újját megalapítottam volna, én is inkább ilyen sales típusú embernek tartottam magam, és nagyon vigyáztam arra, tehát én azt próbáltam mindig megérezni a másikon, hogy inkább én próbáltam neki abba segíteni, hogy mindig kiegyensúlyozott legyen, mert tudtam, hogy az én szlogenem az, hogy az élet hosszú és szép. És hogy ő rá fog jönni, tehát én átverhetem akkor pillanatnyira, még alá is írhatatom vele, de kilépek az ajtón, és rá fog erre jönni, hogy nem arányos. Az arányos, a méltányos, lehet, hogy ezek is bibliai értékek lehetnek, a méltányos, az arányos, és ezek a itt nem egyenlőségről van szó, mert azt nehéz kikalkulálni, de az arányaiban stimmel, a méltányos, ezek a harmonikus dolgok, és ez szerintem az üzlet alapja végső soron, és aztán, hogy ez mekkora, az már majdnem mindegy, nem? Mert a lelki része az abszolút stabil. A mennyiségi része, meg nyilván számok egy papíron, számok egy bankszámlán, abból tudom, hogy jobb autót tudsz venni, meg minden ilyesmi, de sokkal fontosabb ez a lelki alapja, amiről itt beszélünk végső soron, hogy létezik egyáltalán az, hogy keresztény etikai, ugye a bázison való üzletelés. Sőt, meg is kérdezem a Szilárdot, hogy te találkozol olyan üzletemberekkel, akiket ez meglep, hogy és látszik-e rajtuk, hogy a tegnap még nem gondolták, hogy ez összeegyeztethető a keresztény etika az üzlettel, és hogy milyen hatás gyakorol az életükre ezeknek az üzletembereknek, hogyha rájönnek arra, hogy összebékülhetnek ezzel, kitisztulhat a lelkük ebben az ügyben.
Nagyon vegyes a fogadtatás. Olyan is volt hát nem mondom, hogy vicces, mert így mi hosszoljottunk rajta, de nem lett úgymond jó vége. Az egyik üzlető azért lépett vissza egyik ügyfelünk, mert azt mondta, hogy itt valami bűzlik, ez túl szép, hogy igaz legyen. És nem, persze aztán megbánta, mert egy nagyon jó dologtól esett el. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez csak a beeltetés, hogy tényleg minden kártyát kiterelgettünk, és mondta, hogy ő nem látott még ilyen. De hát most mondtam, akkor ezen túl jobban figyelj, hová jársz? Te mondom, hogy nem láttál még. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy teremteni kell egy ilyen kultúrát, ahol igenis van bizalom, és tudjanak az emberek hinni egyáltalán. Elsősorban nyilván Istenbe, de egymásba is. Tehát nagyon-nagyon furcsán néznek, van akinek a szava akad el, van aki azt mondja, nagyon szép, nagyon jó, és mit csinálsz hétköznap? Hát mondtam ugyanezt. Tehát látszik, hogy itt ezt a kultúrát meg kell teremteni, meg kell építeni, de nekünk a világot nem kell megváltani, valaki más megtette már helyettünk, hanem kezdjük el elsősorban a mikrovilágunkat, a vállalkozásunkban, a családunkban, a rokonság, a szomszédok körében. Kezdjük el így.
Annyira fontos dolgot mondtál most, tudod, Fukuyamának van ez a könyv, ami az a cím, hogy a bizalom. És arról mondja, azt mondja, hogy az egész európai civilizáció annak köszönheti a progresszióját, meg a fejlődését, hogy bizalomban voltak az emberek egymás iránt. És hogy ez alapvetően az Istenben gyökerező bizalom volt. Tehát az emberek bíztak az Istenben, az Isten jót akar neki, és onnantól kezdve bíztak egymásban is. De hogyha én elvesztem azt, hogy van fölöttem valaki, aki az én nekem jót akar, és az én életemet irányítja, és semmi nem történik véletlenül. Tehát, hogy van egy szerető, teremtő Jóisten, akiben én bízhatok, akkor elvesztem a bizalmat önmagamba, és utána elvesztem a bizalmat a többi emberben is. Tehát megnehezedik a hétköznapi életem, az üzletkötés, minden megnehezedik ezáltal.
Ez abszolút így van. És sőt, láttam olyan családokat is, hogy igen, jól prosperált az apuka vállalkozása, de sokat vitatkoztam vele, mert úgy ismerősöm volt, és mondtam, hogy illegális, amit csinálsz, hagyd abba, mert értsd meg, hogy ha ez rothadt gyümölcs fognak megjelenni az életedbe, és mindenre prosperált, minden oké volt. Míg nem. Felnőtt a két kamasz gyereke, és 17 évesen azt kérdezte tőle a gyereke, egy ilyen iskolából kirúgott, elhízott, lázadó kamasz, hogy mikor akarsz már tulajdonképpen elhunyni, mert kéne a pénzed. Tehát ezt így kimondta az apával szembe, és így én megrendültem, mert nekem csodálatos kapcsolatom van a gyerekeimmel, és
de nem csak tudtam.
Igen, tehát nem az ő vállalkozásába ez a rohadt gyümölcs nem volt látható, de megjelent a gyermekeibe. Igen, az utódaiba. És én szerintem, ha kicsit jobban belemegyünk, ő láthatta az ő, kicsit, ha most nagy szavak, az ő dinasztiájának a végét. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb átok. Hova kell egy férfinek, amikor ezzel szembesül? Tehát nem tudhatjuk, hogy az a sok elvetett rossz mag, az a sok tarackod, nem tudom, az hol fog kikelni.
Most ugye lassan a műsornak a végére érünk, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is kaptak egy ízelítőt abból, hogy hogyan lehet a pénzhez, a vagyonhoz, a vállalkozáshoz, a keresztény etika szerint is úgy hozzáállni, hogy az gyarapodjon, és hogy az talán akár a mi méreteinkhez képest nyilván végtelen módon is gyarapodhat akár, mert nem biztos, hogy a méret a lényeg, hanem az a lélek, ami mögötte van, illetve talán az isteni törvény is, mert ugye a mai világban a hatékonyság növelés eszköze a verseny, és ez a versenyeztetés zajlik. És az, hogy a verseny, lehet, hogy ez nem rossz, ez egy jó dolog is lehet, ha egy isteni keretben van. Mert akkor nem akarod legyilkolni a versenytársadat, hanem valamilyen módon gyorsan akarsz futni. De a mai probléma az, hogy a versenyt az tényleg élet-halál kérdésnek, a pénzszerzést az szabályok nélküli...
Csak az eredmény számít, igen, az, hogy hogyan jutottál hozzá, az nem számít.
Igen. Sőt, ugye a közgazdaság alapja, amiben most vagyunk, ugye az egyik legfőbb elmélet, ez a láthatatlan kéz elmélete, azt mondják, hogy a piac mindent szabályoz, nem kell szabályozni a piacot, mert a kínálat és a kereslet is mindent szabályoz, de elfelejtik már, hogy az a közgazdász, Adam Smith, aki ezt mondta, az is azt mondta, hogy akkor, ha az erkölcsi etikai normák, a bizalom, ugye én akarok visszatérni, és az isteni rend az emberek között megvan. Az a nagy probléma, hogy ezt az isteni rendet szedték ki, ezt a bizalmat vették el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltunk. Építsük vissza az isteni rendet ebbe a szakmába is, vagy ebbe a közegbe is. Építsük vissza a bizalmat egymás között, és nyerjen mindenki. Ezzel zárnám én. Köszönöm szépen Szabó Szilárdnak, hogy itt nagyon volt velünk. Köszönöm szépen Krúdi Tamásnak, és én Bedő Imre voltam. Ez meg a Férfiak Klubja volt, Felelős Férfiak, Férjek és Apák műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazinműsora. Férfiak klubja. Felelős férfiak, férjek és apák. Krúdi Tamás és Bedő Imre műsorát hallották. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora. Férfiak klubja. Felelős férfiak, férjek és apák. Krúdi Tamás és Bedő Imre műsorát hallották.